Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A 2025-ös költségvetési törvény a mai naprakész témája, a jogszabály, amelyet Táncos Barna pénzügyminiszter egy új időszak kezdetének tart. Az idei költségvetéssel kapcsolatban a kormánypártok számos pozitívumot említenek, többek között azt, hogy valós bevételi tervekre épül, kiemelt célja a deficit csökkentés, a politikai és gazdasági hitelesség helyreállítása, az adóbehajtás hatékonyságának a növelése, az állami intézmények karcsúsítása és sorolhatnám. A gazdasági szakemberek eközben arra figyelmeztetnek, hogy a kormánynak úgy kell korlátoznia az állami kiadásokat, hogy közben hagyjon elég teret a gazdaság fejlődésének. A gazdasági kérdések mellett az aktuál politikát sem kerüljük meg a mai naprakészben. Táncos Barna pénzügyminiszter a vendégem, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, miniszter úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok a rádió hallgatóinak, jó napot kívánok ennek is, és köszönöm a meghívást. Külön megtiszteltetés és öröm, hogy a rádiózás világnapján beszélhetek Önökhöz a rádió hallgatóinak. És szeretnék szép napot kívánni a Marosvásárhelyi Rádió minden munkatársának, hisz Önök azok, akik elhozzák hozzánk a híreket, Önök, akik elhozzák hozzánk a legfrissebb információkat és a legjobb zenét. Mindenkinek jó munkát kívánok, és további sok sikert a rádiózás világnapja alkalmán.
Köszönöm szépen kollégáim nevében is, miniszter úr, és akkor térjünk rá a kérdésekre, aktuál politikával kezdünk. Klaus Johannis államfő távozása, Hillie Bolozsán ügyvivő elnöksége, kezdjünk ezzel a belpolitikai aktualitással. Hogyan értékeli ön Klaus Johannis lemondását, és mit vár el Hillie Bolozsán ügyvivő elnöktől, államfőtől?
Pénzügyminiszterként azt kell mondjam, hogy a legfontosabb dolog a stabilitás, és ebből a szempontból a demokratikus intézmények működése szempontjából egy jó jelzés az, hogy még egy olyan helyzetben is, amikor egyik napról másikra lemond az államelnök, megvan az alkotmányos megoldás, és lehet folytatni a munkát, most nem mondom úgy, mintha semmi se történt volna, de lehet folytatni a munkát akár a Kotocsonyi palotában, akár a kormányban, akár a parlamentben, és ez a főleg a külföldi partnerek számára egy nagyon fontos jelzés, mert ezzel egyrészt megoldódott az a kérdés is, hogy mi történik, hogyha lemond Klaus Johannis például, vagy hogy van-e Romániában alkotmányos rend, alkotmányos biztonság, és ez egy jó válasz arra, bárki kérdezi, hogy itt még egy kvázi krízis helyzetben is a dolgok rendben vannak. A másik téma az, hogy miért most mondott le, és miért azután, miután múlt héten még azt mondta, hogy nem fog lemondani. Erre a volt államfő kell majd magyarázat adja az egész társadalomnak, vagy azt csinálja, mint csinált 10 éven keresztül, hogy keveset beszél, és mindenki aztán döntse el, hogy mit akart mondani, vagy pedig kiáll a román állampolgárok elé, és elmondja, hogy egy héttel ezelőtt miért mondta még azt, hogy nem, és most hétfőn jelentette be azt, hogy igen. Ugyanakkor ez egy befejezése 10 éves periódusnak. Sajnos nem egy olyan országot hagy maga mögött most Johannis, amilyenre számított, gondolom. Nem egy olyan helyzetet alakított ki államelnökként, amire büszke lehet. Hisz Romániában ismét politikai vita van, ismét egy precedens nélküli államelnöki választás törlése után ismét választási kampányba kerültünk, és ez nem jó az országnak, és most nem tud sajnos Klaus Johannis egy mérleget állítani arról a 10 évről, amit ő kitehetett az államelnöki tisztségben, mert mindenki azt fogja kérdezni tőle, hogy de miért most is, miért nem akkor, és hogy mi történt decemberben, és miért kellett a választásokat terelni. Ebből a szempontból Klaus Johannis volt államelnök távozása nem egy szokmányos, és nem egy kellemes dolog, neki sem valószínű, és nem így kellene lezáruljon egy 10 éves államelnöki mandátum, de hát Romániában élünk, itt nálunk ez is előfordulhat.
Azt vártuk el Klaus Johannis államfőtől, hogy begyógyítja a demokrácia sebeit, a demokrácia testén ejtett sebeket, amit a novemberi, illetve decemberi kudarcos államfőválasztás okozott. Ezt nem tette meg Ilije Bolozsánnak. Van elég ideje begyógyítani ezeket a sebeket? Mert hogy ha ezt nem teszi meg, akkor az Európa párti többségnek az államfőjelöltje nem biztos, hogy jól fog szerepelni az államfőválasztáson.
Úgy gondolom, hogy Ilija Bolozsán egy megfelelő személy az átmeneti időszak lefedésére. Nem tudom, hogy milyen tervei vannak a továbbiakban. Az biztos, hogy el tudja végezni feladatot megfelelő képet az elkövetkező 3-4 hónapban, amennyi hátra maradt még a májusi választásokig. Azt, hogy ezeket a sebeket képes lesz begyógyítani, nem tudok megmondani, hisz nem tudom, hogy milyen információ fognak a rendelkezésére állni. Nem tudom, hogy azok az információk, amelyek alapján decemberben döntés született, azok milyen jellegűek, ezért nehezen lehet erre a kérdésre válaszolni. Én is azt szeretném, hogyha világos, egyértelmű választ kapnék arra, hogy miért történt decemberben az, ami történt, de nagy valószínűséggel nagyon sok olyan információ állt az akkori döntéshozók kezében, amely lehet, hogy nem publikus, vagy lehet, hogy nem megosztható bárkivel.
Még egy belpolitikával kapcsolatos kérdés, miniszter úr. Milyen a hangulat a koalícióban? A Nordis ügy ver hullámokat? Kelemen Hunor RMDSZ elnök korában azt mondta, hogy a koalíció megítélésére mindenképp kihatással van az, ami a Nordis ügy, illetve Márcsöld Csolákú körül van.
Márcsöld Csolákú miniszterelnök megítélését biztos, hogy befolyásolja a Nordis ügy. És nem csak az övét, hanem azoknak a minisztereknek és azoknak a beszedés kollégáiknak is a megítélését, akik köthetőleg bizonyíthatóan a nordicos kirándulásokhoz, a nordicos repülő utakhoz, és ez nem segít egyértelműen a koalíción. Én bízok abban, hogy ezt a miniszterelnök le tudja tisztázni az állampolgárokkal is, a sajtóval is, és tud elég meggyőző információt rendelkezésére bocsájtani mindenkinek, hogy megfelelőképpen valahogy kezelje ezt a helyzetet. A koalícióban a hangulat jó, munkahangulat van, heti rendszerességgel találkozunk, napi rendszerességgel beszélnek a miniszterelnökkel, a miniszterelnök helyettes kollégákkal, és folyik a munka. Rengeteg munkára és kitartó munkára van szükség ahhoz, hogy a tavalyi év után valahogy rendbe hozzunk a dolgokat. Mindenki számára nyilvánvaló és világos az, hogy milyen helyzetbe vettük át például a pénzügyminisztériumot, és milyen örökséget kaptunk. Ugye nem szeretek én soha visszanézni a múltba, de nem is voltam még olyan helyzetben, hogy ilyen deficittel kelljen szembenézni az ország évvégén, és a következő évben már egy uniós Európai Unióval megkötött megállapodás alapján másfél százalékot kell csökkenteni a deficiten. Nem voltunk olyan helyzetben, hogy belünk függjön az, hogy teszünk rendet az ország pénzügyeiben. Én eddig határozottan azt érzem, hogy megvan a támogatottságunk ahhoz, hogy a megfelelő racionális kímélt döntéseket meghozzuk, hogy úgy teremtsünk rendet az országban, az ország pénzügyeiben, hogy ez ne jelentsen azonnali nagyon drasztikus megszorításokat, és hogy fokozatosan be tudjuk állni egy költségcsökkentő állami adminisztrációt, hatékonyabbá tevő, egy karcsúbb államot kialakító intézkedés folyamatban.
Hát beszéljünk akkor a költségvetésről a továbbiakban. Táncos Barna pénzügyminiszter a mai napra kész vendége. Mire jut pénz, miniszter úr? Mennyire kell meghúzzák az állampolgárok azt a bizonyos nadrágszíjat?
Nem az állampolgárok kell meghúzzák a nadrágszíjat, hanem az állami apparátus kell a nadrágszíjat meghúzza. Az állampolgároknak szolgáltatásokat, támogatást kell nyújtani, nyugdíjakat kell kifizetni, az állami adminisztrációban dolgozóknak a fizetéseket, és itt vannak a határozott lépésekre, ugye nem mindenki dolgozik az államnak, nem mindenki kap állami fizetést, és ezek az intézkedések, a költségcsökkentő intézkedések elsősorban határozottan a működési, illetve a személyzeti költségekre vonatkoznak. 5%-kal csökkentettük a költségeket ahhoz képest, amit a minisztériumok kértek, személyzeti költsége, illetve működési költsége. Ez az első lépés 2025-ben. Ez adott kivétel volt négy minisztérium, a tanügy, a hadi, a belügy és az egészségügy, mert ott úgy gondoltuk, hogy az általános költségcsökkentés az magát a rendszert érinteni nagyon negatívan, és ezeket a rendszereket nem szeretnénk ilyen szempontból hozzányúlni. Természetesen, hogy szükség van továbbra is a beruházásokra, és ott nincsen nadrágszínek húzás, sőt, sokkal nagyobb összegeket szállunk, mint beruházásokra az idén, mint a tavaly, de itt a beruházások kivitelezése az a szakminisztériumoktól, az önkormányzatoktól, sőt, attól függ, hogy képesek-e az uniós alapokat lehívni, és hatékonyabbá téve a lehívási procedúráikat elkölteni a rendelkezésükre álló pénzt, és itt, ha nem fogják ezt megtenni, akkor el fogják veszíteni az uniós alapokat. Erről volt ma például az Európai Unió Bizottságának a képviselővel egy hosszú megbeszélésünk. Én a héten már többször találkoztam velük, és ők is folyamatosan azoknak a szakminisztériumoknak, akik nem végzik a munkájukat, azt mondták, hogy az a veszély áll fenn, hogy el fogják veszíteni a pénzeket, hiába van erre költségvetési keretük, ha nem végzik el a munkát. Ugyancsak fontos volt a költségvetés szempontjából, hogy a nyugdíjak kifizetésére biztosítani tudjuk az összegeket. Igaz, hogy a nyugdíjak aktualizálás az infláció értékével nem történt az idén meg, de nagyon fontos az, hogy ki tudjuk fizetni a nyugdíjakat a tavalyi szinten, a tavalyi nyugdíjemelés újraszámolás szinten, és ez egy prioritás volt számunkra. Hasonló a helyzet az állami fizetésekkel, nem változik le senkinek a fizetését, nincs is megemelve januárban az infláció értékével, de azokat a fizetéseket azon a szinten, amelyen voltak november 2024 novemberében ki tudjuk fizetni, és a legnagyobb kihívás, amit mondtam, a költségeknek a szigorú szigorbetartása, és ezzel párhuzamosan a jövedelmek behajtása, az adók az illetékek behajtása, és itt az ANAF-ot, az adóhivatalt arra fogunk folyamatosan sarkalni, hogy ne azokat ellenőrizzen még többet, akik eddig is fizettek, hanem azonosítsa be azokat, akik eddig nem fizettek, azonosítsa be azokat a magánszemélyeket, azokat a jogi személyeket, akik nem korrekt módon nem jelentik be a jövedelmeiket, nem jelentik be a vállalkozásban folyó gazdasági tevékenységeket, részben jelentik be, nem fizetik be az ÁFA-t, nem fizetik be a teljes jövedelemadót. Tehát ezekre a vállalkozásokra, vagy magánszemélyeket koncentrálni, akik eddig ki tudtak bújni a törvény és az intézmények szigor alól, és nem azokat nyomorgatni még jobban, akik eddig is kollektívan fizették az adót.
Az adóbehajtás hatékonyságának a növelése az régóta téma Romániában. Emlékszem, 2023. novemberében Marcel Ciolacu akkori miniszterelnökként is azt mondta, hogy évente több 10 milliárd lejt eltulajdonító adócsalók megállítása az a nyugdíjemelésekhez, az oktatáshoz és az egészségügyhöz szükséges források megszerzéséhez a kulcs. Ez egy nagyon-nagyon jól hangzó kijelentés, de hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy az adóbehajtás hatékonysága az valóban nőjön? Az a megoldás, hogy a pénzügyminiszterre hetente felhívja az adóhatóság vezetőjét?
Azzal sokat nem érdekel, hogy csak felhívom, hanem az a megoldás, hogy nap mint nap együtt dolgozunk azokon a megoldásokon, amelyekkel be lehet azonosítani az ilyen személyeket. És ehhez van már egy jó informatikai rendszer, amely a hatékonyságát részben már 2024-ben bizonyította. Itt van az e-faktúra, az e-TVA, az e-transport, ezek mind az e-szállítmány, ezek mind olyan modulok, amelyek már egy közös adatbázisba hozzák be az adatokat, és innen a kockázat elemzés számos olyan területet fel tud fedni, ahol sokkal hatékonyabb az ellenőrzés. Hatékonyabb ellenőrzés kell majd a kasszagépek esetében is, az online pénztárgépek esetében is, és az a másik bizonyítéka annak, hogy bizonyos helyeken továbbra is van áfa csalás, mert ott, ahol egész nap nem állul egyetlen egy lejre se az illető vállalkozó, és este fele valamikor megjelenik a pénztárban egy 1000-2000 lejt, És ott vannak az online értékesítések, ott vannak azok, akik ugyanazt az értékesítő tevékenységet folytatják, mind egy kis üzlet, de a kis üzlet az fizeti az adót, fizeti az alkalmazott bérét, fizeti az alkalmazott utána az adókat, kifizeti az üzletnek a bérét, ha arról van szó, és vele párhuzamosan valaki az interneten azokat a termékeket árulja úgy, hogy nem fizet se adót, se bért, se semmit. Tehát ezeket is be lehet azonosítani, és erre már vannak jelek, ugye az adóhivatal már küldött ki felszólítást azoknak, hogy rendszeresen értékesítenek különböző online platformokon, hogy vallják be a jövedelmeiket, és vallják be, hogy van-e egyáltalán regisztrált cégük, és milyen bejelentett tevékenységet folytatnak. Tehát ezeket kell még bővíteni, ezeket az ellenőrzéseket. A lényeg az még egyszer, hogy olyan adófizetőket azonosítson be az adóhivatal, az jegyet ki tudtak bújni, a hálón átcsúszni, ki tudtak bújni az adó és a törvényszigorúságot.
Ha jól emlékszem, az uniós helyreállítási tervben egyébként egyértelműen rögzítették, hogy a GDP hány százalékot kellene elérje az adóbevételek növekedése, egy 2,5% körüli arányra. Emlékszem, most hány százalék? Honnan kell nyerni?
Folyamatosan növekszik, ez most az elmúlt 3 évben folyamatosan növekedett a nemzeti bruttó össztermékhez viszonyítva a behajtott adók értéke. Itt ugye különböző százalékok vannak, a fiskális bevételek, a nem fiskális bevételek, stb. Tehát a lényeg az, hogy 2025-re is növekedést tervezünk, és azzal számolunk, hogy 24-hez képest 29,6%-ról 30,2%-ra tudjuk felvinni ezt az értéket. Ehhez kemény munka kell, tehát egy nagyon hatékony adó hivatal kell működjön. Lássuk, hogy ez hogy fog összejönni. Én bizakodó vagyok, hisz van egy erős gazdaság, amely működik. Van egy folyamatosan növekedés produkáló román gazdaság, akik rengeteget behozott a lemaradásból az elmúlt 7-8 évben, és ma már vár mellett ott vagyunk az egyfőre eső nemzeti bruttó termék szempontjából Lengyelország mellett, meghaladtuk Magyarországot, nagyon sok gazdasági mutató szempontjából jobbak vagyunk, mint Magyarország, vagy ott vagyunk Lengyelország mellett, közvetlenül utánuk. Tehát ezek olyan posztrománia, ezek minden olyan adatok, amelyek azt bizonyítják, hogy van egy stabil növekedés, gazdasági növekedés az országban, de ez nem elég. Kell hozzá egy olyan fiskális stabilitás, ami nem volt meg az elmúlt 3 évben. Kell egy olyan hatékony adóbehajtás, amely kialakulni látszik Romániában, és akkor stabilizálni lehet ezt a helyzetet.
Táncos Varna pénzügyminiszter a mai napra kész vendége, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Az állam működésének a racionalizásáról volt szó itt korábban, miniszter úr. Ez időben mit jelent? Hónapokról, évekről kell beszélni?
Attól függ, hogy miről beszélünk konkrétan, mert ha arra beszélünk, hogy hogy lehet két intézményt összevonni, akkor két intézménynek az összevonására elég 2-3 hónap. Ha arról beszélünk, hogy változtassuk meg a fogyasztói szokásokat, és hogy vásárolunk több hazai terméket, akkor valószínű, hogy évekről beszélünk. Mert ettől is függ az ország helyzete, a gazdasági növekedés, a helyi, a hazai gyártók, termelők, szolgáltatás nyújtóknak a helyzete. Ha arról beszélünk, hogy ha megkérdeznek, hogy számla nélkül kérjük ki a terméket, vagy a szolgáltatást, akkor itt kell válaszoljunk, és mindannyian azt válaszoljuk ki, hogy igen, számlával kérjük meg akkor is, hogyha 19%-kal drágább, akkor is hosszú időre van szükség, hogy ezt a rossz szokást is le tudja vetkedni a román társadalom. Ha arról beszélünk, hogy mikor kezdnek hinni a román állampolgárok abban, hogy a befizetett adójukból valóban jó dolgok történnek, akkor is még valószínűleg néhány évre még szükség van, még akkor is, hogyha mindenki elismeri most már, hogy épülnek az autópályák, mindenki elismeri, hogy rengeteg pénz ment a helyi infrastruktúra, a vidéki infrastruktúra fejlesztésébe, még ha mindenki el is ismeri, hogy a mezőgazdasági termelés az hatékonyabbá vált, és fokozatos növekedésen, működéssel behozza a lemaradását más országokhoz képest. Tehát van olyan dolog, amiben azonnali eredményre van szükség, például az adóbehajtás hatékonyságának növelése az informatikai rendszereken keresztül, de vannak olyan dolgok is, amelyek csak évek alatt változhatnak meg, de én bízok abban, hogy ahogy ez a folyamat elindul, ahogy az állam karcsúsítását elindítjuk, ahogy több pénz jut majd az állampolgároknak, és nem az állam elhízott rendszerét kell táplálni belőle, ezek a folyamatok fel tudnak gyorsulni.
Pénzben mit jelent a karcsúsítás?
Ugye hát avanyzóhoz képest növekedett a költségvetés, hisz egyrészt szükség volt ezeknek a megemelt fizetéseknek és nyugdíjaknak a kifizetésére, ugyanakkor növekedett a költségvetésből finanszírozott beruházások értéke is. Növekednek természetesen a túloldalon a bevételek is. Ez a 2,5%-os gazdasági növekedés többé-kevésbé leképződik a költségvetésben is. Beszélhetünk mind most milliárdokról, 500-600 milliárdról, de nem hiszem, hogy ez bárki is meg tudná jegyezni. A lényeg az, hogy a költségvetés az nagyobb összegekre támaszkodik, mint a tavaly. Van egy növekedés a behajtandó bevételeknél, és sajnos még mindig van egy 7%-os deficit, ami azt jelenti, hogy többet költünk, mint amennyi adó befolyik a országosan az állam és a helyi önkormányzatok kasszájába. Ezt a 7%-ot a hitelből kell megfinanszírozni. Ez azt jelenti, hogy ahhoz hasonlítható, amikor a családban ugye felvesszük a bankhitelt, mert nem tudjuk fizetni például a háznak az építését, párhuzamosan a gyerekeinknek az egyetemi oktatásával, vagy iskolai képzésével. És akkor mindig egyensúlyozni kell, hogy mennyit építünk, mennyi hitelt veszünk fel, és mennyit adunk a gyerekeknek szebb pénzt ahhoz, hogy mindenki többé-kevésbé elégedett legyen, és épüljön a ház is, épüljön és éljen a család is. Tehát ott, ahol nem elég a havi fizetés, ott hitelből kell a különbözetet pótolni, például a beruházásokat teljes mértékben mondhatnánk azt, hogy teljes mértékben hitelből finanszírozza a Románia. Nem szeretem ezt az összehasonlítást, de akár azt mondhatnánk, hogy akkor egyébből megvolnánk, de a beruházásokra arra fel kell venni a hitelt. Nemzetközi piacról veszünk fel hitelt, a hazai piacról veszünk fel hitelt, hazai bankok adnak a román államnak kölcsönt, illetve nemzetközi pénzintézmények, és ezért nagyon nagy kamatot fizet Románia, többek között azért, mert elvesztette a hitelét, elvesztette a szava hihetőségét, akkor, amikor az elmúlt két évben például úgy növekedett meg a költségvetési deficit, hogy gyakorlatilag a külföldi partnereink már nem hiszik el, hogy Románia egyáltalán képes tartani azt, amit megígért, és tartani a szavát. Mi ebben tudunk segíteni az országnak, hogy amit elmondtunk, azt be is tartjuk. Persze egy rakás dolog nem személyesen a pénzügyminisztertől függ, mert itt van ez a gazdasági helyzet az Európai Unióban, itt van ez a vita az Amerikai Egyesült Államokkal, itt van a szomszédban a háború, és nem én irányítom még akkor sem, hogyha környezetvédelemnél voltam két és fél évig az időjárást, és a mezőgazdaságban lehet szárazság, vagy lehet árvíz, tehát ezek olyan dolgok, amelyek mind-mind befolyásolhatják a költségvetési gazdaság alakulását, de amit biztos, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy bebizonyítsuk még egyszer, hogyha a magyar emberekkel bíznak valamit ebben az országban, akkor nem tévednek, mert azt a munkát becsülettel el tudjuk égetni.
A pénzügyminisztériumot említi ön, és akkor még egy kérdés az állam működésének a racionalizálásáról, vagy karcsúsítással kapcsolatosan, mert hogy ez nem csak a pénzügyminisztériumon múlik, és örülök, hogy ön említette a környezetvédelmi minisztériumot, mert hogy nagyot szólt a sajtóban, hogy az Országos Erdőgazdálkodási Hivatal vezetőjének havi 44 ezer lejes fizetése van, volt akkor is, amikor ön környezetvédelmi miniszter volt.
Igen, a Renetinek az átszervezése az egy nagyon kemény dió volt még az én számomra is, mert nem tudtam a politikai tösséget maga mellé állítani. Amit tudtunk, azt elvégeztünk az erdészetnél, és abban az időben fizetett a legtöbb osztalékot az állami erdészet az államnak, amikor én ott voltam. ezt úgy oldottuk meg, hogy amennyire tudtuk, kontrollra tartottuk a költségeket. Elszabadult valószínű a pokol, főleg azután, amikor eljöttünk, és ott azon az intézkedésekre van szükség, bízok abban, hogy a jelenlegi miniszter képes lesz rendet teremteni az országos erdészeti hivatalnál. Ugye ott sem szabad általánosítani, mert az erdészek egy tisztességgel, becsülettel végzik a dolgokat. Akár mondhatom a Szent Királyi esetet, ahol a Szent Királyi közvétokosság még mindig a román erdészettel dolgozik, mert korrekt szolgáltatásokat végeznek, és jó szakembereik vannak, a Csíkszentkirályi erdészek mindig becsülettel, tisztességgel végezték a dolgokat. Tehát az erdészeket hiába próbálja bárki is szívni, azért, mert a cég vezetőségében előfordulnak ilyen dolgok. Tudni kell azt is, hogy ott egy olyan szakszervezet működik, aki, ahol valószínű 10-15 éve ugyanaz az elnök harcolja ki mondjuk ezeket a szakszervezeti, vagy ezeket a jogokat a szakszervezeti tagoknak, az igazgatónak is. Tehát akkor, amikor egy általános jogot megszereznek, akkor az ugyanúgy jár mondjuk a beosztottnak, az osztályvezetőnek, a munkásnak és az igazgatónak is. Ezeket kell visszametteni, és erre most jó alkalom az az újratárgyalás a kollektív munkaszerződésnek, amely elindult. Persze, hogy óriási a félháborodás egyesek részéről, hogy ezt nem kellene így csinálni, nem kellene levágni ezekből a jogokból, de én teljes mértékben támogatom a jelenlegi miniszternek a próbálkozását, hogy azokat a jogokat, amelyek kilógnak nagyon az elfogadható keretből, azokat visszamettem.
Miniszter úr, az állami kiadások korlátozása a gazdaság fejlődésére, a gazdaság fejlődésének hagy elég teret?
Természetesen, hisz azzal párhuzamosan, hogy csökkentjük a személyzeti kiadásokat, illetve a működési költségeket, azzal párhuzamosan egyrészt a beruházásokat nem csökkentettük, másrészt pedig ott vannak az országos támogatási programok, akár a mezőgazdaságból, akár az építkezési iparból, élelmiszeriparból, akár a Startup Nation, vagy más digitalizációs támogatások, amelyekkel itt a vállalkozókat segítjük, támogatjuk abban, hogy az állandó fejlődést, a folyamatos növekedést fenn tudják tartani. Itt függ attól is, hogy a romániai vállalkozók milyen lendülettel dolgoznak, és hogy milyen elképzeléseik vannak, mennyire tudnak hatékonyak lenni, de ez egy nagyon bonyolult téma. A lényeg az, hogy a költségvetés szempontjából maradtak a nagy beruházások, maradtak a támogatási programok a vállalkozásoknak, és ezáltal úgy érzem, hogy ilyensúlyi helyzetet meg lehet teremteni.
A parlament elfogadta az ország 2025-ös költségvetési törvényét. Klaus Janis államfő még államfőként kihirdette ezt a törvényt. Egy kérdés erejéig beszéljünk a parlamenti munkáról. A módosító javaslatokat, az ellenzék módosító javaslatait így egy mozdulattal söpörték le az asztalról. Ennyire jóra sikerült a költségvetés?
Nem, de ezt csinálták velünk akkor, mikor mi voltunk az ellenzékben. A költségvetés összeállítása az a kormány felelőssége, az elfogadása a kormány feladata, gyakorlatbeléptetés a kormány feladata és kötelezettsége és felelőssége. Gondolom, hogy ez minden demokráciában így van. Természetesen, hogy voltak olyan módosító indítványok, amelyek elfogadásra kerültek, főleg azok, amelyekkel különböző helyi önkormányzati beruházásokat és programokat próbáltak támogatni a költségvetés elfogadásakor a parlamentben dolgozó, a parlamenterek, a képviselők és szenátorok, tehát olyan módosító indítvány elfogadásra került az ellenzék részéről is. Itt fontos megjegyezni azt, hogy az önkormányzati finanszírozásnál vigyáztunk arra, hogy továbbra is a személyi jövedelem adó, a fizetésre, fizetésadó az 100%-ban helyben maradjon, megyében és helyi önkormányzatban. Ezen kívül pedig bevezettük a népszámlálás alapú visszaosztást, amely kiszűri azokat a fura helyzeteket, amikor egy címre bejegyzett 3-4 ezer emberre állami visszaosztást, vagy költségvetési visszaosztást kapott az illető önkormányzatok, főleg azokkal az állampolgárokkal beszélünk, hogy a román állampolgárságot szereztek moldvai, ukrajnai születésű személyek, és itt nagyon mennyire furcsaságok alakultak ki a költségvetésben az elmúlt években. Természetesen létrehoztunk egy olyan szolidaritási alapot is, amelynek a segítségével a bukaresti nagy bevételekből behoztunk pénzt a helyi kis önkormányzatok támogatására, és ez is egy teljesen új helyzetet teremtett. A költségvetés úgy gondolom, hogy egy jó indulási pont, egy kiegyensúlyozott költségvetési év elindítására. Természetesen, hogy kell a fokozatos és az állandó monitorizálás, a végrehajtási intézkedéseknek az állandó kézben tartása, és meglátjuk majd augusztus-szeptember folyamán, annak függvényében, hogy megy a gazdaság, hogy ennek a bevételek, hogy alakulnak a költségek, van lehetőség még mindig egy költségvetési igazításra, módosításra.
Zárásként engedje meg egy rövid történetet, miniszter úr, és akkor majd jön a kérdés is. Még a cenzúra idején egy festő a vászon dolgozott, merész dolgokat, utalásokat felvitt, és utolsó pillanatban a kép alsó sarkába oda vigyeztette egy fekete macskát, jött a bizottság, itt hümmögtek, nézték a képet, egyikük észrevette a fekete macskát. Mi ez? Azonnal levenni innen, és a festő megígérte, hogy hát átfesti a fekete macskát fehérre, és mindenki boldog volt. Ez a történet jutott eszembe akkor, amikor nagyot szólt a sajtóban, hogy az alkotmánybíróság tagjai gyógyszerpénzt, egészségügyi kiadásokra kapnak pénzt. Ez hogy került be a költségvetésbe, ez a tétel, és van-e még ilyen rejtett idézőjeles csapda a költségvetésben, amit nem vettek észre, mert hogy észrevették ezt, mindenki ezt leszavazták, mindenki boldog.
Nem csapdálkodik és nem észrevétlen dolgok. Akkor, amikor a pénzügyminisztérium a költségvetéseket szállítja, akkor megkapja a kereteket, a javaslatokat a minisztériumokból. A tételek, az egyes tételek mögött mind törvényes előírás áll, és igen, az alkotmánybíróságnak számos olyan privilégiuma van, amelyek mind pénzbe kerülnek. A törvény módosítása nélkül a miniszter nehezen tud ezeket levágni, természetesen a parlamenti szavazás az egy törvény módosítással ér fel, és akkor, amikor a parlament szavazza le, és veszi ki a javasolt költségvetésből az egyik vagy másik tételt, az már egy törvény erejű döntés. Ezt a költségvetés javaslat megtételekor a pénzügyminiszter csak ugye tolvonással nem tudja kivenni. Vannak olyan kategóriák, olyan intézmények, ahol privilégiumok vannak, ezeknek a fokozatok felszámolása épp a karcsúbb állam kialakítását jelenti. Ez indult el a képviselőházban, a szenátusban, ez indult el minisztériumokban, megyék tanácsoknál, ott, ahol bemerik vállalni, hogy csökkentik a személyzeteket, ez kell beinduljon az egész országban ahhoz, hogy évről évre egy karcsúbb államot, kisebb költségek, működő, kevesebb pénzű működő államot ki tudjunk alakítani.
Táncos Barna pénzügyminiszter, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm, további jó rádiózást mindenkinek.